rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Szigorúbb adószabályok lépnek életbe a bizalmi vagyonkezelésnél augusztus 31-e után az adóelkerülési kiskapu bezárása érdekében. Megszűnik a vagyonkezelésbe adott elemek eddigi 5 éves adómentességi szabálya és a korábbi piaci felértékelés adómentessé tétele. A módosítások az adóelőnyök szűkítése mellett jogszabályi változásokat, valamint szigorúbb adatszolgáltatási és ellenőrzési elemeket tartalmaznak. Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője hangsúlyozta, hogy maga a jogintézmény nem szűnik meg, továbbra is alkalmas családi vagyontervezésre. A törvényi szigorítás kizárólag azokat érinti negatívan, akik eddig kihasználták a konstrukció adózási kiskapuit. A javaslat emellett erősíti a NAV ellenőrzési kötelezettségét, és 2028-tól kötelezően vizsgálja majd a bizalmi vagyonkezelési struktúrákat. Kamattámogatást hirdetett az agrárminiszter a tejpiaci válsághelyzet kezelésére, a gazdaságok és feldolgozók megsegítésére. Bóna Szabolcs rendelete alapján a tejtermelő gazdaságok és a tejfeldolgozó cégek kapnak pénzügyi segítséget. A magyar közlönyben megjelent döntés javítja a vállalkozások jövedelmezőségét és napi működését. Az új szabályok szerint a szarvasmarha tenyésztők 100%-os kamattámogatást vehetnek igénybe. Ez a segítség állatonként legfeljebb 1 millió forintnyi hitelre érvényes a teljes futamidő alatt. A feldolgozó üzemek pedig az élelmiszeripari hitelprogramon keresztül 70%-os kedvezményt kapnak. Évek óta nem léptek be annyian az önkéntes nyugdíjpénztárakba, mint 2026 első hónapjaiban, ami megállította a taglétszám korábbi apadását. A biztosdöntés.hu adatai szerint az első negyedévben több mint 12 000 csatlakoztak valamelyik kasszához, amire 2021 vége óta nem volt példa. A növekvő érdeklődés hátterében részben a lakosság fokozatos felismerése áll, miszerint az állami nyugdíj önmagában kevés lehet a jövőben. A pénztárak folyamatos toborzó és ösztönző kampányokkal, valamint különféle pénzügyi jóváírásokkal és nyereményjátékokkal segítik a belépést. 2025-ben kicsivel több mint 40 000 új tag döntött a tagság mellett, ami több mint 20%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Az önkéntes nyugdíjpénztárak összege 2412 milliárd forintot ért el az első negyedév végén, ennek felét továbbra is a kötvények teszik ki. Eredménytelennek nyilvánították az M86-os és M87-es gyorsforgalmi út Kőszeg-Szombathely körment közötti szakaszára kiírt koncessziós tendert, mivel a beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladták a tervezett keretet. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán közölte, hogy a 2015 óta ígért beruházás pályázatára két ajánlat érkezett, amelyek 36 illetve 53%-kal adtak magasabb díjat a korábbi árbecsléseknél. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a tendert a költségtúllépés és a túlárazás miatt eredménytelennek kell nyilvánítani. Vitézi Dávid visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint leállítanák az autópálya fejlesztéseket. A jelenleg zajló 3 autópálya beruházás, az M1, az M44 és az M49 fejlesztése zavartalanul halad tovább. Eladó Miskolc egyik legismertebb, több mint 130 éves belvárosi szállodája, a két épületből álló Pannónia Hotel. A 2370 négyzetméteres, jelenleg is működő komplexumért 1,25 milliárd forintot kérnek a tulajdonosok. A patinás épületben 41 vendégszoba, a laksori étterem, konferenciaterem, valamint parkoló és garázs is található. Az 1894-ben megnyitott szálloda telke már az 1500-as évek óta fontos kereskedelmi és vendéglátóhely volt. A leendő vevő nem egy üres ingatlant, hanem egy sokrétű szolgáltatásokkal rendelkező működő vállalkozást vesz meg.
Az időjárásról.
Eleinte még lehetnek felhős időszakok, később azonban fátyol és gomoly felhők jelennek meg az égen, de sokkal kevesebb helyen lehet esőre, záporra, zivatarra számítani. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések. A csúcshőmérséklet 29 és 33 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Make it count, leave a mark, build a name for yourself. Dream your dreams, chase your heart above all else. Make a name the world remembers. But all an empty world can sell is empty dreams. I got lost in the lie that it was up to me to make a name the world remembers. Jesus is the only name to remember. And I don't wanna leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. And I've only
Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból, a Ficseri Gyermekstúdió.
Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt.
Bentlakásos idős otthon a Debrecen Bánki Református Egyházközségben.
Nagy öröm számomra beszámolni erről, mert egy kicsit lehetetlen küldetésként valósítottuk meg ennek az idősek otthonának a felépítését. Ugye semmiféle külső támogatást sem állami szintről, sem egyházi szintről nem kaptunk. Adományokból, saját működésből, saját tartalékainkból, illetőleg baráti vállalkozóknak a baráti segítségnyújtásával tudtuk megvalósítani ezt az épületet.
Kiemelkedő érettségi eredmények a református középiskolákban.
Nagy hálával tekintünk a 2026-os érettségi eredményekre, ugyanis immár másodjára a református iskoláinkból, középiskoláinkból a 8-ból 50 100%-os volt az érettségi arány, és összességében 98%-os volt az érettségi arány. Tehát a közel 600 diákból, 588 diákból 98%-a érettségizett.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
Trouble, are you listening to the father of lies? Are you walking with unnecessary burdens? Are you trying to take them upon yourself? If you are, then you're living in bondage, and you know that's bad for your spiritual health. And are you trying to live by your emotions? Are you putting your faith in what you feel and see? Then you're living just to satisfy your passions, and you better be careful 'cause you're being deceived. Are you living in an old man's trouble? Are you listening to the father of lies? If you are, then you're headed for trouble. If you listen too long, you eventually die. Are you living in an old man's trouble? Are you listening to the father of lies? If you are, then you're headed for trouble. By the way that you're behaving, do you wonder why you do the things you do? And are you troubled by your lack of resistance? Do you feel that something's got a hold on you? But deep within you there's a spiritual battle. There's a voice of the darkness and a voice of the light. And just by listening you've made a decision, 'cause the voice you hear is gonna win the fight. Are you living in an old man's struggle? Are you listening? The father of lies. If you are, then you're headed for trouble. If you listen too long, you eventually die. If you're living as a new creation, if you're listening to the father of light, then you're living in a mighty fortress, and you're gonna be clothed in power and might. But are you living in an old man's trouble? Are you listening to the father of
a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A Fischeri Gyermekstúdió egy népszerű kárpátaljai színjátszó stúdió és drámapedagógiai műhely, amelynek célja a gyermekek tehetséggondozása, színpadi magabiztonságának fejlesztése és közösségi nevelése. A foglalkozásokat és az előadásokat a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színészei, többek között Vas Magdolna színésznő vezeti. A következőben a stúdióról vele beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán.
A Fischeri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon régi múltra tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierjének a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ez fontos, hogy ezt a munkát ti 11 évvel ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kérlek, meséljenek a Gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a Gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a színi stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengedte a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a színművészeti főiskolára. Én igazából csak remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is egy-kettő. Tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet. Például Csiki Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanult, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is, hála a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a színi stúdióba.
Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal Fischeri Gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek
igen,
legyenek.
Ez mennyire fontos kérdéskör, igen?
Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából egy nagy tévhit, nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni. Szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban, mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy vannak olyanok, akik tudod így eljönnek, azt mondták, hogy enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem nem értek semmihez. De ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy-egy gyerek, akkor azt ne azt képzeljük most, hogy hirtelen odajön és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat. Napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változást, hogy végre önmaga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
Nyilván egy iskolai közösség, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget. Van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. Ez nem feltétlen, most én ezt nem számonkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló, és neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amibe bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségbe is.
Az elmúlt percekben a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színésznőjével, Vas Magdolnával beszélgettünk a Ficseri Gyermekstúdióról.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A Debrecenbánki Református Egyházközségben az elmúlt évek során létrejött egy bölcsőde, óvoda, általános iskola és középiskolát is indítottak, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósított 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres bentlakásos idős otthont is. Az itt élők élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival. A riporter Papp Beatrix.
Azt gondolom, hogy az elmúlt évek egyik legnagyobb mérföldköve az volt a Bánki Református Gyülekezet életében, hogy az idén átadták a református idősek otthonát Bánkon. Mit gondol mindenről Buzás Dénes lelkipásztor?
Nagy öröm számomra beszámolni erről, mert egy kicsit lehetetlen küldetésként valósítottuk meg ennek az idősek otthonának a felépítését. Ugye semmiféle külső támogatást sem állami szintről, sem egyházi szintről nem kaptunk. Adományokból, saját működésből, saját tartalékainkból, illetőleg baráti vállalkozóknak a baráti segítségnyújtásával tudtuk megvalósítani ezt az épületet. Ennek a felépítését 1200 négyzetméter, hát a mai korban egy igen erős műszaki tartalommal, szerintem Magyarországon egyedülálló módon épült fel, padlófűtés, mennyezethűtés, fűtés van benne, minden szobának 29 lakószoba van egyébként benne, szükséges kiszolgáló helyiségekkel, orvosi helyiségekkel együtt, 29 szobában 29 fűtéskör van, minden szobában saját maguknak tudják szabályozni egyedileg a fűtést a lakók, egyágyas és kétágyas szobák vannak, ugye minden szobában, ahol bútorzatot kértek, ott 6 ponton állítható motoros ágyakat, ilyen fa mintás, dizájnos motoros ágyakat telepítettünk, ezeket külföldről hozattuk be baráti segítséggel. Tűzgátló ajtók, 3 rétegű nyilászáró, hőszivattyús fűtés, wifi hálózat a teljes épületben, optikai internet minden szobában, digitális tévévonal, fürdőszoba minden szobában, cirkulációs melegvízrendszer, mint a hotelekben, tehát kinyitom a melegvízcsapot, és akkor egyből jön, nem kell 5 percet várni rá. Ezt mi bruttó 461 millió forintból valósítottuk meg. Hát ennek a négyzetméter árát, hogyha visszaosztjuk, akkor az bruttó 384 ezer forintos négyzetméter ár. Hát ennyiből semmit nem lehet konkrétan építeni, nem az, hogy ilyen műszaki tartalmú épületet.
Akkor ez egy hotel szintű építmény, így van?
Így van, szó szerint így érzik magukat a lakók is, tehát naponta hallok vissza a dicsérő szavakat, amúgy tele van, legalább 50-60 ember van már várólistán, és amióta Beatrix ugye működni kezdett az otthon, azóta a működésének is híre ment, nem csak a felépült komfortos épületnek, és azóta az intézmény vezető elmondása szerint naponta 5-6 telefon fut be, hogy van-e még hely, vagy lesz-e folytatás ennek az intézménynek. Nagyon várták ezt debreceni szinten az emberek, és hát ugye a hiányt az is mutatja, hogy baptista egyház is, tudomásom szerint a város ezt megszavazta, hogy segíti, támogatja őket, már amivel tudja. Ők is szeretnének egy idősebb bentlakásos idősek otthonát építeni, de ebbe a városba, hát ugye Magyarország második legnagyobb városáról beszélünk. Ha 5 ilyen otthon épülne, most azonnal mindez 5 tele lenne, ez biztos.
Mióta fogalmazódott meg az igény Bánkon erre az intézményre?
Valójában igény sosem volt rá, tehát nem azért csináltuk, mert igény volt rá. Azt tudjuk, hogy Debrecenben sok, hát így szoktuk mondani, illegális otthon is van, tehát ilyen magánfenntartású, értelmezhetetlen otthonok, ilyen 300-350 ezer forintos havitérítési díjjal, de hát a szükséghelyzet oda viszi sajnos az embereket, mert mikor a nagymamát kiadják a kórházból, akkor nincs kérdés. Tehát azt mondják, hogy kiadják, és hát vigyük valahova, de hova? Hát az őket nem érdekli, de vinni kell valahova, és ebben a helyzetben ugye azonnali elhelyezésre ott vannak ők jobb híján. Na hát nálunk ez inkább úgy merült fel ez a gondolat, hogy évek óta, az elmúlt 15 évben folyamatosan teljesedett ki az intézményünk, amióta ezt az ingatlant a várostól megvásároltuk gyülekezeti használatra. Igazából szociális nappali intézményekkel kezdtük a működésünket, és az oktatási intézmények fenntartása az később tevődött hozzá, lévén, hogy nekünk épületeink nem voltak, tehát mi oktatási intézményt nem átvettünk valahonnan, hanem újakat építettünk és alapítottunk. És így lett bölcsődénk, aztán óvodánk, aztán iskolánk, végül a középiskolánk is, és és hát én nekem mindig is az volt a meglátásom, hogy az egyházaknak, az egyházközségeknek a gyakorlati életben ugye két téren van tennivalójuk az emberek életében, a társadalomban, a gyermekek körében és az idősek körében. Hát a középső generáció azok mi vagyunk, az aktív korosztály, de a gyermekekkel és az idősekkel van dolgunk. Hát talán a palettáról ez egy hiányzott, de nem voltunk mi annyira biztosak abban, hogy ezt mi szeretnénk felvállalni. Többször kértünk égi útmutatást, ugye Magyarországon az elmúlt 15-20 évben a bánki gyülekezeten kívül senki más nem kapott kapacitás befogadási engedélyt a minisztériumoktól, egyedül a mi gyülekezetünk. Ez azért úgy kell, hogy megrázza az embereket. Ráadásul ez az engedély, amit kaptunk, lejárt, aztán a törvényi környezet megváltozott, akkor mégiscsak érvényben maradt a minisztériumnak a befogadás, aztán az az engedély is lejárt, utána nyílt egy méltányossági, újra megkértük, újra megkaptuk, ezen már mi is csodálkoztunk, és akkor a sok-sok imádság közepette döntöttünk úgy a vezetőséggel, ők is imádkoztak ezért, hogy Isten mutasson nekünk utat a tekintetben, hogy merjük vagy nem merjük elkezdeni, és ezt egy égi jelnek tekintve végül belevágtunk, de hát Beatrix, ezt így tessék elhinni, hogy mondom, hogy 3 évig gondolkodtunk rajta. 3 évig. Úgyhogy megvolt minden biztatásunk, de kicsinyítőek is voltunk mellette, illetve gyarlók is ennél fogva, de belevágtunk, és utána végigizgultuk ezt az 1 évet, amíg az építés tartott, de a végén, ahogy a gyülekezetünk gondnokasszonya fogalmazta meg, csodaként éltük meg, amikor ez elkészült, és egy nagy kő esett le a szívünkről, amikor megkaptuk a használatba vételi engedélyt, azt követően a működési engedélyt, és nagyon jó érzés volt látni azt, hogy Isten ma is tesz csodákat, hatalmas dolgokat, nekünk pedig megadja azt a lehetőséget, hogy jó eszközök legyünk a kezében, miközben ő csodákat művel.
Belakták mostanra akkor az idős emberek az otthont?
Teljes mértékig, tehát teljesen tele van, ahogy mondtam, 50-60 ember már várólistán is van. Ezeknek a zöme, mint utólag kiderült és látjuk mi is, belátjuk inkább így mondom, egy ágy a szobára vár. Tehát a mai világban mi az első ütemben több két ágyast építettünk, mint egy ágyast, de utólag kiderült, hogy sokkal nagyobb igény van az egyágyas apartmanokra. Hát aminek a felépítése részarányosan még drágább, mert ugye nem sokkal kisebb, mint a kétágyas szoba, és hát a felépítése az majd csak nem ugyanannyi, mint egy kétágyas szobái, ahol viszont ugye dupla normatívát kap az intézmény, tehát működés szempontjából ezt mindet figyelembe kell venni, hogy azért tudjuk mai kor viszonyaihoz képest olcsón működtetni, és olcsó térítési díjjal, ugye ez nálunk napi 6000 forint, tehát egy 30 napos hónapban 180 000 forint a térítési díj. Ez ugye annál a komfort fokozatnál, amit itt megélhetnek az emberek, illetve a napi 5-szöri étkezést biztosít az intézmény. Ezt figyelembe véve nem is rossz. Ja, hát és a városban fellehető magánotthonok 350 000 forintos havi térítési díjához képest ez kereken fel annyi.
Hogyan zajlik az életük? Gondolom nyilván a református szellemiség azért előjön a működés és az életük során.
Eleve lelki pásztor intézményvezetőt választott a presbitérium, a Balog Attila református lelkész személyében, aki Kárpátaljáról származik, ugye az eszenyi gyülekezetben szolgált ő odát, egészségi okokból gyökerezett meg mostanában itt Magyarországon az elmúlt években, mert ugye neki folyamatos vizsgálatokra van szüksége. Ő esperes is volt a kárpátaljai egyházkerületben, de amit ő ott már nem vállalt tovább, pont az egészségi okokra hivatkozva. És hát mivel itt volt, én úgy érzem, hogy Isten fonta úgy az égi kezével a szálakat, hogy mi összetalálkoztunk, régi barátok vagyunk egyébként, régről ismerem, és egy nagyon hiteles lelkipásztornak tartom. Őt választotta meg vezetőnek a gyülekezet presbitériuma. Amikor feltevődött az a kérdés, hogy inkább szakember, vagy inkább lelki ember legyen a vezetője, akkor nem volt kérdés. Egyöntetű volt a döntés, hogy lelki ember legyen, de szociális szakemberünk is van természetesen. A Kis Zoltán, aki korábban itt a debreceni gyámhivatalnak volt a vezetője, ő a szociális szakemberünk, őt vettük fel erre a pozícióra, illetve hát van saját gyógytornásza is, saját foglalkoztatója is az otthonnak, remek ápoló személyzete van, szinte 100%-ban rendelkeznek szakápolói végzettséggel, tehát nem gondozókkal látjuk el ezt a feladatot, hanem leginkább ápolókkal, egy-kettő gondozó is van azért, azt el lehet mondani. Hát technikai személyzetet kellett alkalmazni, ugye takarítókat, konyhásokat, és hát én azt veszem észre, hogy nem sok mindenbe kellett beletanuljunk. Persze én ezt előre vetítettem, hogy mivel ez egy új intézmény, és mi még ilyet nem működtettünk, nekünk azért arra legyünk felkészülve, kellő alázattal, hogy nekünk ebbe bele kell majd tanulni. Minden kis apró dolgot, rész, feladatot meg kell nekünk is tanulni, hogy milyen formában lehet azt a legjobban csinálni. Lesznek tévedéseink, melléfogásaink, amit nagyon gyorsan kell majd kiküszöbölni és más irányba terelni, más módszereket alkalmazva. Kevés ilyen dolog volt, Istennek hála, amit tévedésként tudok esetleg úgy felsorolni. Én azt látom, hogy folyamatosan tanulnak vele a vezetők is, az ápolók is, össze kell szokni a csapattal, tehát itt azért vadi új lakóközösség gyűlt össze, még a legelső lakófórum az most lesz. Úgyhogy március 1-én már elkezdtük a működést, tehát már Istenek hála a harmadik hónapba léptünk, hogy működünk, és azt tudom mondani, hogy nagyon elégedett a lakóközösség mindennel, reméljük, hogy ez így is marad.
Programok vannak?
Hát mi ugye a nappali intézményeinknél fogva rendelkezünk tanyagondoki szolgálatokkal, többel is, tehát ugye 5 tanyagondoki személyünk van 4 kocsival, tehát mi a szállításban is tudjuk őket segíteni. Nálunk programok azok folyamatosan voltak eddig is. Tehát inkább azt mondom, hogy a bentlakásos idős otthon lakó közösségének lehetősége van bekapcsolódni a nappali intézmény programjaiba, ami 10 méterre van egyébként az intézménytől egy másik épületben. Hát ott viszont pezseg az élet. Tehát ott évente rengeteg kulturális és egyéb programok vannak, ugye hagyományőrzések, nemzeti ünnepek, kulturális előadások, elkezdve a nyíregyházi vadaspark, vagy a zsibogónak a meglátogatásán keresztül, kastélyoknak a meglátogatása és egyebek, és hát ugye szeretnénk azért azt a lehetőséget is biztosítani akár a lakók számára, hogyha a közelben található szeretteiknek a sírjához, mondjuk halottak napján szeretnének elmenni, akkor ezt mi megpróbáljuk majd nekik lehetővé tenni, megfelelően beosztva a tanyagondokoknak az idejét.
Isten tisztelet van külön?
Az otthonban folyamatosan vannak áhítatok és imaközösségek, bibliaórák is, emellett pedig ugye vasárnap az a döntés született, de ezt inkább a lakók kérték így, hogy ők szeretnének templomi Isten tiszteleten részt venni. Mivel viszonylag kevés demens személyünk van egyelőre, azt lehet mondani, hogy ez problémamentesen működik. Ugye járműveink vannak, kisbuszaink, nagybuszaink is egyébként a legnagyobb buszig beleértve, mert iskolabuszt is üzemeltet az iskolánk, és ez hétvégén rendelkezésre áll. Több sofőrünknek van buszjogosítványa is egyébként, nekem magamnak is van, és ugye az embereknek a templomba történő elhordása 1 kilométerre található a Bánki ősi település rész, ahol a templomunk felelhető. Ez nem gond, megoldható, és élnek is a lehetőséggel, mert egy 15-20 ember átlagban, valamikor sokkal több, van, amikor csak néhányan kevesebb, de átlag 15-20 fő él is ezzel a lehetőséggel, hogy ők a vasárnap Isten tiszteleten részt vesznek. Megfelelő személyzet átkíséri őket, ugye, hát a demensekre azért vigyázni is kell, de ők is remekül alkalmazkodnak az Isten tiszteletnek a körülményeihez.
Volt valamilyen különleges feltétele, hogy bekerüljön ebbe az intézménybe valaki, vagy egyszerűen csak a gyorsaság döntött?
Hát szerintem a gyorsaság döntött, ugye ennek törvényi előírásai vannak. Van egy előzetes igényfelmérés, ugye egy előgondozás, így hívják ezt szakszerűen, amikor megállapítják azt, hogy egy embernek naponta mennyi gondozási órára van szüksége. És hát az én szerény ismereteim nem tévednek akkor, hogyha valakinél ez meghaladja a napi 6 óra gondozási szükségletet, akkor ő jogosultá válik kortól függetlenül, hogy idős otthonba bekerülhessen. Tehát nem kell, feltétlen kell idősnek lenni, vagy nyugdíjasnak lenni, hogy valaki bekerüljön. Sajnos, hogy fiatal korban is ez a gondozási szükséglet ez jelentkezhet valakinél. Számtalan oka lehet ennek, betegség, rokkantság és egyebek, és akkor ez esetben jogosultá válik az idős otthoni elhelyezésre. Onnantól kezdve megint törvényi előírások vannak, hogy ugye székletmintát kell prezentálni, orvosigazolást kell prezentálni, az orvosnak nyilatkoznia kell a gyógyszereiről, kórismerettel kell rendelkezni. Természetesen van olyan kizáró tényező is, hogyha mondjuk például valaki súlyos demenciával vagy közveszélyes demenciával rendelkezne, ehhez nekünk még most a rendelkezésre álló infrastruktúránk nem alkalmas. Ugye az otthonnak az első üteme épült fel 48 férőhelyjel, mi a minisztériumtól 100 férőhelyre kaptunk kapacitás befogadást, tehát táblatilag akár bővülhet is majd ez az otthon 100 férőhelyesre. Ehhez az ingatlant mi meg is vásároltuk, a szomszédos posta ingatlan e végre került megvásárlásra, nem csak azért, hogy a postát újraindítsuk, ami szállt 4 évvel ezelőtt bankon, és most remekül működik az egyházközség fenntartásában újra, hanem ennek van egy 2000 négyzetméteres szomszédban található területe, viszont itt a városnak a segítségére olyan szempontból mindenképpen szükség van, ez nem anyagi segítség, hanem ez szakmai segítség, hogy ezt át kell minősíteni építési területté, mert a jelenlegi besorolása sajnos nem teszi alkalmassá arra, hogy összevonásra kerüljön a jelenlegi területünkkel, aminek a beépítettségi százalékát kiterjesztve arra, hogy simán fel tudnánk építeni egyébként ennek a folytatását.
Akkor megvannak a tervek elméletileg?
Hát ezt én halkan mondom, hogy igen, terveink azok vannak, de hogy ezt a jóisten mennyire tartja indokoltnak, mert mi azzal is megelégszünk egyébként, ezt túlzás nélkül mondom, hogyha ez így marad ez az otthon. Ezzel is egy vákumot töltöttünk be a város életében, aminek a városvezetők nagyon örültek. Ezt kifejezték azzal, hogy a hála a jóisten tiszteleten a városvezetéstől a minisztériumi szintig mindenhonnan képviselték magukat, és nekem nagyon jó érzés volt látni azt, hogy ezzel kifejezték azt, hogy a város hálás érte, hogy ezt egy pici református gyülekezet önerőből megvalósította. Meglátjuk, hogy ha Isten úgy akarja, akkor én azt gondolom, a város sem fog elzárkózni attól, hogy megoldást keressen ennek a területnek az átminősítésére, és utána pedig a vállalkozó barátainkon múlik, szerintem ők továbbra is fenntartják ezt a jó indulatot az egyházközséggel szemben, látva azt, hogy mire fordítottuk az eddigi segítségüket, és segíteni fognak ebben, ezt szinte biztosan mondhatom.
Az elmúlt percekben Papp Beatrix interjúját hallhatták.
What's your impossible, your I need a miracle. What's got you barely hanging by a single thread. What looks so hopeless now, what weighs down your heart with doubt. You beg for a breakthrough, but no sign of breakthrough yet. When you've cried and you've cried till your tears run dry, the answer won't come and you don't know why. And you wonder if you can bow your head even one more time. Don't stop praying, don't stop calling on Jesus' name. Keep on pounding on heaven's door, let your knees well out the floor. Don't stop believing, 'cause mountains move with just a little faith. And your Father's heard every single word you're saying, so don't stop praying. He's close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. The Alpha and Omega knows how your story ends. When you've cried and you've cried till your tears run dry, the answer won't come and you don't know why. And you wonder if you can bow your head even one more time. Praying for the miracle. Hallelujah, hallelujah, and amen. Don't stop praying that addictions end. Don't stop praying for deliverance. Hallelujah, hallelujah, and amen. Oh, don't stop praying for the sickness healed. Don't stop praying for His power revealed.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Feldolgozták az idei érettségi vizsgaeredményeit. Az erdélyi református középiskolák idén is kiemelkedően teljesítettek. A 8 intézmény közül 5 100%-os átmenési arányt ért el, az összesített átlagjegy pedig 8,25 lett. Az eredményekről Nagy Tibor Sándor tanügyi referenssel beszélgettünk, majd Török Zoltán a kolozsvári református kollégium igazgatója az intézmény idei érettségi eredményeit ismertette. A riporter Pil Bakincső.
Feldolgozták az idei érettségi eredményeket. A 8 erdélyi református középiskolából 5 100%-os átmenési arányt ért el, az összesített átlagjegy 8,25 lett. Az eredményekről Nagy Tibor Sándor tanügyi referenssel beszélgettünk. Mit tud elmondani összességében a református iskolák érettségi átlagáról százalékokban nézve ezt az eredményt?
Nagy hálával tekintünk a 2026-os érettségi eredményekre, ugyanis immár másodjára a református iskoláinkból, középiskoláinkból, a 8-ból 50 100%-os volt az érettségi arány, és összességében 98%-os volt az érettségi arány. Tehát a közel 600 diákból, 588 diákból 98%-a érettségizett. Ez úgy gondolom, és úgy gondoljuk, hogy ez egy óriási szám, és egy nagyon-nagyon jó eredmény, ugyanis országos szinten az óvások után 76,9% volt az érettségi arány, tehát akkor messze az országos átlag fölött vagyunk. Természetesen rögtön hozzáteszem azt is, hogy sok-sok évnek a munkája van ebben. Nagyon örvendünk annak, hogy szinte mindegyik intézményünkben, tehát ott is, ahol nem volt 100%-os az érettségi arány, most már 90% körüli. Nagyon örvendünk annak is, hogy az a módosítás, vagy az a változás, amit a érettségiző diákok, valamint a képességi vizsgára jelentkező diákok esetében bevezettek, hogy nem anyanyelvként tanulják, és nem is úgy vizsgáznak román nyelvből, ez egy óriási segítség volt. Nem azt jelenti, hogy mindig könnyebb esetleg a vizsgatétel, mint a román anyanyelvűeknek. Magában az értékelésben látjuk, hogy mennyit segített. Ugyanakkor azt is szeretném mondani, hogy több intézményünkben évek óta próbálkoznak újabb és újabb módszerekkel román nyelvet is tanítani, és van olyan kísérleti iskolánk, például a Sepsiszentgyörgyön és a Bolyai Farkas Elméleti Liceumban, ahol részt vesznek egy ilyen programban, amelynek az a lényege, hogy 12. osztályban, annak a főképpen az utolsó felében az érettségi tantárgyakra koncentrálnak, és sokkal több órájuk van azokból a tantárgyakból, és ott is látjuk is már ennek az eredményét.
Céle az, hogy 100%-os legyen az átmenési arány az iskolákban, minden iskolában.
Természetesen azt mondanánk, hogy persze ez a célunk, és ezt szeretnénk. Azonban az idén is volt olyan visszajelzésünk az egyik iskolánk részéről, ahol megközelítette a 100%-ot, de nem volt 100%-os a sikeres érettségizőknek a száma. A iskolának a vezetője hozzátette, hogy azért, mert hogy az érettségizők között sajátos nevelési igényű tanulók is voltak. Amíg sajnos még mindig előfordul az a gyakorlat egyes intézményekben, hogy nem engednek mindenkit érettségizni, vagy 12. osztályban esetleg valakit megbuntatnak csak azért, hogy ne rontsa az érettségi statisztikákat. Intézményeinkben mi úgy gondoljuk, hogy mindenkinek helye van, és hogyha valaki felvételt nyer az iskoláinkban, akkor mi megpróbáljuk a saját képességéhez képest nevelni és fejleszteni, és sok esetben láttuk azt, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók is sikeresen érettségiznek, de hogyha nem, akkor nekünk ez nem gond, mert úgy gondoljuk, hogy ez is belefér a keresztény iskolának a képébe.
A kolozsvári református kollégium teljesítményéről Török Zoltán igazgató beszélt. Hogyan nézett ki az érettségi az idei tanévben a református kollégiumban? Hányan jelentkeztek? Milyen eredmények születtek?
Ebben a tanévben a két osztályunkban összesen 60 diák végzett. Ebből a 60 diákból 59-en voltak és vettek részt az érettségi minden szakaszában. Tehát itt a kompetenciavizsgákra gondolok, nyelvvizsgára, digitalizálás, ugyebár, és utána a négy írásbeli próbára. Ez az 59 diák, büszkék vagyunk rájuk, mert mind az 59 sikeresen érettségizett. Egyetlen egy kérdőjel volt. Egy kislányunk első javítás után biológiából csak 4,90-et kapott, tehát így akkor nem volt meg az átmenője, de viszont az újrajavításnál 5,55-re javult a jegye, úgyhogy így simán ő is átment. Tehát ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy 59-ből akik részt vettek, mind az 59-en sikeresen vizsgáztak. Az iskola átlagunk is, én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó, tehát 8-21-es ez az átlag, és hogyha százalékba vesszük az összesen 60 diák, és ebből, hogy átment 59, akkor 98,33. Na de most az a másik diákunk is az írásbeliken részt vehetett volna, nem tudjuk, hogy mi lett volna az eredmény, de biztos vagyok benne, hogy az is sikeresen vizsgázott. De bízunk benne, hogy el tud menni ősszel, érettségizni, és akkor majd a pótérettségi, összérettségi után akkor azt tudjuk mondani, hogy 100%-os ez az évfolyamunk is. Mivel 100%-osak voltunk a tavaly is, 100%-osok voltunk tavaly előtt is. Én egy kicsikét itt lebontottam tantárgyakra, amit ki szeretnék emelni, a román nyelv, ami mindig nagyon-nagyon nehéz azoknak a diákoknak, ugyebár aki magyar tagozaton végzik tanulmányaikat, hát az átlagunk az 8-21. A magyar az egy kicsit jobb, az 8-25, a történelem is 8 fölött van, a történelem az 8-13, az anatómia, biológia, mert ott is többen érettségiztek, ez például, ez már a választott tantárgyak. A román, a magyar, a történelem, a matematika, tehát ezek voltak a kötelező tantárgyak. A választott tantárgyaknál, hát az anatómia 8-36, a földrajz az 8-37, a kémiánk az 8-75, a pszichológia az 8-23, és még van itt az info, aki vizsgázott infóból is, az 8-90, és a fizika az 7-28. De ez a 7-28 is, azt kell tudni, hogy az a diákunk, aki saját nevelési igényű gyerek, diák volt, románul ez a csesszes diák, ugyebár, tehát ő fizikából vizsgázott, és na, ott volt kisebb a jegy, 5 valamennyi, most már fejből nem tudom, hogy mennyi. De összefoglalva, én nagyon meg vagyok elégedve, és ez azt jelenti, hogy a diákjaink nagyon ügyesek voltak, külön ki szeretném emelni kollégáimnak is az odaadását, az elvégzett munkát, mert ilyenkor látja az ember, mikor megvan a termés, megvan a gyümölcs, hogy minden befektetés nem veszett kárba, hanem megérte.
És vannak-e eredmények a továbbtanulást illetően, hogy már visszajelzések, hogy ki hol szeretné folytatni a tanulmányait, esetleg belföldön vagy külföldön?
A diákoknak én úgy tudom, hogy 99% a belföldön szeretne. Egyről hallottam, egy diákunkról, aki Magyarországon szeretné folytatni, és erről részletesebben körülbelül 10 nap múlva tudnánk adatokat szolgálni. Most dolgozunk, igazolásokat adunk ki a diákoknak, hogy azzal az igazolással tudjanak iratkozni egyetemekre, vagy van olyan, aki még felvételin is részt vett az egyetemen, és a diplomákat is utána ki fogjuk adni. A diplomáknál ott egyetlen egy kicsi gondunk van, tehát a természettudományi osztályba, akik végeztek, és a humán teológiába, azokat a diplomákat mi adjuk ki a mi intézményünk. De mivel a társadalomtudomány, az a félosztály, az most volt az első generáció, az első osztály, aki végzett. Az akkreditálásunk még nincs meg, mert erre törvény van, hogy csak végzős év utáni évbe lehet az akkreditálást megszerezni. Tehát ezért ők ebben az évben az Onisi for Gibu elméleti liceumból fogják megkapni ezeket a diplomákat, mivel hogy ott is működik társadalomtudományi osztály, és ők már akkreditálva vannak. Na most, hogy tovább tanulnak, hát innen 99%-a mindenki tovább tanul, majd lesz egy kimutatásunk, azt tudom, hogy vannak, akik már jelezték, hogy orvosi pályára szeretnének, vannak, aki mérnöki pályára szeretnének, vannak, aki humán területen, szakterületen, nyelvészet, bölcsészet, mindenféle ilyen, ami oda tartozik, szeretnék folytatni. Még egy páran jelezték, akik pedagógiai szakon, különböző tantárgyakból a pedagógia szakot választják, és ami nagyon-nagyon öröm most a részünkre, hogyha én nem tévedek, és jók az információim, akkor 6 diákunk készül a teológiára. Tehát a teológiára egész biztos, hogy egy diáklány az már bejutott, mivel az országos tantárgy versenyen, ami csak itt volt megrendezve Kolozsváron nálunk a református kollégiumban, első helyezést ért el, és ebben az esetben automatikusan felvevést nyert a teológiára. De rajta kívül még 5 vannak, bízunk benne, hogy sikeresen fognak majd vizsgázni. Biztos vagyok benne, hogy mindenki tovább tanul, akik már jöttek az igazolásért, beszélgettem egy kicsit, vannak, akik még vacilálnak, nem tudják egy-két helyből eldönteni, hogy na igaziból hova iratkozzanak. Na de ez a következő napokban el fog dőlni. Itt nálunk most folytatódik a 9. osztályba való beiratkozás, és most izgulunk, a következő lépés, hogy azok a diákok, akik a 8. osztályt végezték, hogy hova fognak bejutni. Tehát közülük már lesznek olyanok, akikről tudjuk biztos, hogy bejutottak hozzánk 9. osztályba, a humán teológia osztályba, mert ott nem számítógépes elosztás van, de aki számítógépes elosztáson vesz részt, bízunk benne, hogy amikor meg lesznek jövő héten az eredmények, akkor én azt szeretném, hogy minél több diák, aki nálunk fejezte be a 8-at, hogy itt is maradhasson. De ezt a média fogja eldönteni.
Kiemelkedő érettségi eredmények születtek a református középiskolákban. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon. Reklámot hallottak.